Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, kollégám Kalapos Mihály nevében is, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. A kaposvári úszó országos bajnokságról sporthíreinkben számolunk be, részletesen pedig majd jövő heti műsorunkban elemezzük. Mai adásunkban interjút hallhatnak az olimpiai aranyérmes Risztovévával és a paralimpiai bajnok Sors Tamással. Tartsanak velünk! A 2012-es londoni olimpia egyik magyar hőse Risztovéva most már uszoda igazgató és rádiós műsorvezető. A második kerületi Gyarmati Dezső uszoda vezetői feladatait látja, és az Inforádiónak beszélt pályafutása csúcspontja és érdekességei mellett erről a feladatáról is. Kalapos Mihály interjúja.
Gondolta volna, hogy egyszer valaha úszoda igazgató vagy amolyan mindenes lesz? Úszoda mindenes?
Hát őszinte leszek, nem gondoltam. 5 éve dolgozom ebben az úszodában, ugye a Gyarmati Dezső úszoda, amit a második kerületben 2019. október 1-én nyitottak, és én úszóiskola vezetőként jöttem ide, és egy úszóiskolát kellett felépítenem, és nyilván az maga egy nagy falat volt, hisz soha nem csináltam előtte, de nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert azért a Darnyi Tamás segített nekem, és azt gondolom, hogy azért a legjobbaktól tanulni nem szégyen, és megkérdeztem, hogy ezt valahol hogyan érdemes elkezdeni, és ma már azt mondom, hogy igen, túlnőttem magamat, az úszóiskola az működik, heti közel 2000-2500 gyereket mozgatunk, úszószakosztályunk is most már bajnokságokon pontokat, érmeket szereznek, úgyhogy az nagyon működik, és hát erősen belefolytam, és folyok az úszoda üzemeltetésben, mert az is egy nagyon érdekes kör, meg munkakör, és egy nagyon izgalmas terület, úgyhogy most azt is segítem.
Mi ebben a kihívás már, mint hogy egy ilyen úszoda üzemeltetésben?
Igen, ez nyilván az embereknek nagyon érdekes, hogy milyen kihívást lehet találni. Hát az, hogy minden nap kinyissa az úszoda az ajtaját, és be tudjanak jönni a gyerekek, a lakosok, akár az úszók és a vízilabdázók, és hogy biztosítsuk ennek minden körülményeit. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az, hogy itt azért egy óriási gépházzal rendelkeznek ezek a létesítmények, azért ugyanúgy, mint otthon egy, mondok, amit csaptelep elromlik, itt mondjuk van 50 csaptelep. Itt otthon a piszoár elromlik, itt egy darab van ugye otthon, vagy mondjuk valahol kettő, itt azért van mondjuk 30 darab. És azért ezt erre felkészülni, hogy ha bármi baj van, azt megoldani. Akkor, hogyha itt van mondjuk egy kazánház, ha a kazánházban a fűtés leáll, akkor a víz lehűl, a levegő lehűl, akkor hogy tudjuk megoldani ezeket a kérdésköröket. Szóval nagyon sok minden, és nyilván 35 emberrel dolgozunk most jelenleg az úszodában. A munkavállalók meg egy jó munkahelyet, egy jó légkört teremteni, és azt, hogy minden nap bejárjanak dolgozni. Ezek azért a mai világban én azt gondolom, hogy kihívások.
Az úszóiskolát is idézőjelbe téve csak összefogja, vagy néha személyesen is tart edzés gyerekeknek?
Én abszolút operatíven viszem, tehát összefogom, mert hogy van két nagyon jó úszóedzőm, aki a szakosztályt viszi, illetve van még mellette 9 oktatóm. Nagyon fontosnak tartom, hogy az edzők visszajárjanak oktatni, mert hogy akkor az alapok azok mindig ott maradnak a fejükben. Én nem is szerettem volna soha edző lenni, nem is érzem magamban ezt az ambíciót, és én azt gondolom, hogy azért veszünk föl szakembereket, és nézzük meg, hogy jók vagy éppen rosszak, mert hogy ez az ő feladatuk, és neki kell ellátni. Inkább szakmailag segítem őket, az igényeiket megpróbálom teljesíteni, és olyan szakembereket hívni, akár tanítani őket, hogy folyamatosan frissítsük azt a tudást, ami bennük van.
A közelmúltban diákolimpiát rendeztek. Mekkora volt az érdeklődés?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye az országos úszó diákolimpiát rendeztük, amelynek az egyik része, hogy 3 nap alatt ugye 5 versenyt rendeztünk, volt olyan, hogy 1 nap 2-t, egyet délelőtt, egyet délután. Közel ilyen 2000 versenyző fordult meg nálunk, és 2000-2500 kísérő, tehát mondhatom azt, hogy bőven 4000 fölötti létszámmal pörgettük át ezt a 3 napot. Mind a szervezés részéről, mind az úszoda életében ez egy nagy kihívás volt, de azt kell mondanom, hogy tényleg zökkenőmentesen teljesítettük ezt a feladatot.
Egy ilyen diákolimpián alapvetően kikindulhatnak, akik már egyébként is tagjai egy-egy klubnak?
Itt ugye a diákolimpia az egy szabadidős sportnak hívnám inkább jobban, ugye itt az iskolák nevezik a gyerekeket, itt vannak versenyzők is, és vannak amatőrök is, akik semmilyen egyesületben nem úsznak, és akkor külön kategóriában indulnak, és az iskola keretein belül, tehát itt senki nem az úszó egyesületét képviseli, hanem abszolút az iskoláját, azt a tanintézményt, ahova jár.
Ön annak idején indult diákolimpián, és ha igen, akkor milyen emlékei vannak?
Indultam diákolimpián, én ugye a Hódmező Vásárhelyen születtem, és én a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola színeiben indultam diákolimpián. Nyertem, ezt tudom mondani, de hogy hát azért nem a karrierem legemlékezetesebb versenye, mert azért többet nem tudnék róla elmondani, de én is indultam ilyen versenyen.
De van azért olyan, akit ez indít el igazából komolyan az úszósport irányába?
Hát talán inkább a verseny irányába, tehát hogy egy olyan helyen méretteti meg magát, amiben ő például csak tud úszni, de nem versenyszerűen, és lehet, hogy azt mondja, hogy ő ott hazamegy, és másnap akkor lemegy a helyi egyesületbe, és kipróbálja magát, mert hogy mondjuk kapott egy olyan impulzust, amit az életben nem kapott. Még egy olyan versenyhelyzetet, ahol lehet, hogy sikerélmény érte.
Látva ezt a sok gyereket, hogy látja a magyar úszósport jelenét, jövőjét, egyáltalán helyét a világban?
Én azt gondolom, hogy a magyar úszósport mindig is volt, és mindig is lesz. Egyrészt azért, mert mondhatom büszkén azt, hogy szerintem az egyik sikersportága a magyar sportnak. Másrésztről nagyon nehéz helyzetben van ma bármelyik sportág. Akár Magyarországon, de akár világviszonylatban nézzük, felgyorsult a világ. Jött az okostelefonok világa, amikor már minden elérhető az emberek számára. Felgyorsult minden. Nehéz azért azt mondani, hogy egy gyerek választa azt a sportot, ami rengeteg munkával, lemondással, kitartással társul, de én azt látom mai napig, hogy igenis a gyerekek szeretik a vizet, és szeretik azt, hogy eredményeik, meg sikereik vannak, amit csak is kizárólag a saját erejükből élhetnek el. Itt ezt nem lehet megvenni, ez nem egy applikáció, amit letöltök, és akkor teszek bele 1000 forintot, és akkor kapok 3 coint, és akkor a coinokat beváltom, és akkor veszek belőle egy farmot, most csak mondtam például egy játékot, hanem itt le kell jönni, kell csinálni az edzéseket minden nap, és akkor el tud menni a versenyre, és hogyha nyakába akasztanak az érmet, az az ő eredménye.
De nehezebb meggyőzni a gyerekeket, hogy menjenek el élsportolni, mint mondjuk volt az ön idejében?
Hát ezt sem mondanám, mert szerintem, ha most azt nézzük a magyar sportban, akkor nagyon rég volt olyan, hogy 3 olimpiai bajnok mondjuk részt vesz egy felnőtt országos bajnokságon, ugye Milák Kristóf, Kós Hubert és Rasovszky Kristóf. Ha visszanézzünk a magyar úszósport életébe, régen volt ilyen, hogy aktív korukban ennyi bajnok részt vesz és van. Úgyhogy én nem mondanám azt, inkább nagyobb pedagógiai képességre lesz szüksége mindenkinek, hogy megértessük, hogy egyébként a sport az egy nagyon-nagyon hasznos dolog, főleg, hogyha az ember nem feltétlenül kell élsportolónak lenni szerintem, és az nem is elvárás. Inkább azt mondom, hogy kell sportolni ahhoz, hogy utána az életben a nehézségeket az ember sokkal jobban átvészelje és megoldja.
Azt mondják, hogy az élsportolók egy burokban élnek, és ezért is hagyják nehezen abba. Ön szívesen lenne újra élsportoló?
Nem. Ezt állítom, hogy nem. Újra csinálnám az életem, ha inkább megfordítom, és azt tenném ezt a kérdést fel, hogyha újra kezdeném, ugyanígy csinálnám-e? Arra az a válaszom, hogy igen. Idén leszek 40 éves, ma azt mondom, hogy nagyon szeretem ezt az életemet, és nagyon büszke vagyok az életem teljes részére, és erre a 40 évre, viszont most nem abban az életszakaszban vagyok, hogy én mondjuk lennék élsportoló. Most nem szeretnék, én azt szeretem, amit most csinálok, és amiben úgy érzem, hogy boldogságot kapok nap, mint nap.
Egy-egy nagy világverseny, olimpia közelettével akár beugranak a nagy sikerek a pályafutásából?
Nem, ezt sem mondanám, mert nagyon érdekes. Nekem volt valójában egy szerintem relatív szép karrierem. Persze lehetnek benne hiányosságok is, mert mondjuk sok minden van, ami nem voltam, de az, ami szerettem volna lenni, azt elértem. Én ezt lezártam. Én büszkén nézem a magyar sportolókat, és nyilván nagyon-nagyon szeretném, hogy nyerjenek, de semmit nem vált ki belőlem az, hogy én most de sajnálom, hogy nem vagyok ott. Nem érzem azt, hogy azt a stresszt, azt az izgulást, ami akkor ott van, mert azért az élet nem ilyen. Tehát azt kell mondanom, hogy az élet ennél sokkal könnyebb, vagy inkább másabb. Azért egy olimpia 4 évente van, és valójában valakinek csak egyszer adatik meg, és akkor oda tenni azon az egy napon, abban a 2-3 percben, vagy egy-két órában, ki milyen sportág a tűz, az egy iszonyatos nehéz dolog.
2012 London hogyan maradt meg? Mi az, ami azonnal bevillan? Célba érés, dobogó?
Igazából az az egész nap, az az egész élmény, az a pillanat, amiért 5 évesen elkezdtem úszni, hogy igazából az, hogy elértem is sikerült, és hogy nekem nincsen kirakva az érmem, nem látom nap, mint nap, de ha nagyon úgy elkeseredek, akkor előveszem, és azt mondom, hogy ha ez sikerült, akkor minden sikerülne az életben. És talán az, hogy az a nap azt adja nekem, hogy bármin át tudok lendülni, és inkább így gondolok arra, hogy de hát megcsináltad. Egyszer valamiben, egy adott pillanatban te voltál a világon a legjobb. Ezt azért persze nagyon sokan elmondhatják magukról, mert sokan vagyunk bajnokok, de azért még mindig szerintem kevesebben vannak.
A mindennapok kemény munkáihoz kellettek a példaképek, vagy kellett a példakép?
Akkori életemnek, ha nincs Egerszegi Krisztina, akkor én nem vagyok. Én szerintem példakép nélkül nem érdemes semmit se csinálni. A példaképek azok az emberek, és nagyon szerencsés vagyok, hogy én egy olyan szemét választottam magamnak, aki tényleg egy igazi példakép, hogy mindig azt mondtam magamnak, hogy de biztos, hogy ő is elfáradt. De hát, hogyha ő is elfáradt, akkor én is elfáradhatok, de másnap ő is lement, mert hogy ezt nem adják ingyen. És a nehéz pillanatokban igen, ő tőle kértem így a fejemben segítséget, és így mondva, hogy ha neki sikerült, akkor nekem is kell. De nagyon fontos, hogy ezt át kell ültetni a civil életbe. Itt is kell példaképeket találni, itt is kell olyan emberekre támaszkodni, akikre felnézhetsz és tanulhatsz, mert szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és ezt is megadja a sport.
Edzői közül, ha már a tanulás szóba jött, kitől mit kapott?
Én minden edzőmnek hálás vagyok, és minden edzőmnek nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy az idejét adták, és a szaktudásukat azért, hogy az legyek, aki most vagyok. Én mindenkivel nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok, és tényleg sok minden eszembe jut, hogy mik voltak, és főleg, hogyha találkozunk, és ezek a versenyek nagyon jók, mert ők ugye még mai napig benne vannak, és csinálják. Egymásnak köszönünk, és semmi harag nincs az emberben. Azért, mert mindenki a feladatát végezte, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, hol jót, hol rosszat, de ez így kerek. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok nekik.
Risztovéva olimpiai bajnok nyílt vízi úszót hallották.
Vegyes úszás.
2024 végén beválasztották a magyar úszó hírességek csarnokába Sors Tamást. A kétszeres paralimpiai bajnokkal legnagyobb sikereiről és karrierje kezdetéről is beszélgetett Kalapos Mihály.
Mekkora áldozatot kellett vállalni az édesanyjának, hogy ön úszó legyen?
Kellett, mert édesanyám nem az a modern sportszülő, mint ahogy mostanában vannak szülők, hogy teljesen erre áldozzák az életüket, és abszolút ott vannak a gyerek mögött, és folyton gardírozzák. Az én édesanyám nem foglalkozott így ezzel. Egyrészt ideje se volt, másrészt örülök is annak, hogy nem mászott bele ebbe a témába ennyire. Ez az én kis saját világom volt, ez az én elképzelésem volt, az én kötelességem volt, úgyhogy én voltam az, aki ezt leginkább intézte, és szerencsém mondjuk, hogy ezért mivel kisváros Pécs, ugye nem Budapest, nem volt annyira nagyon messze az uszoda a lakhelyemtől se, tehát vagy pár busz megállóra volt, vagy sétálva, de visszaidézve azért emlékszem, én előjönnek ezek az emlékek, hogy ott a kis táskámmal a hajnali 5 óra és 6 óra között sétáltam gyalog fel az uszodába. Most azért már mindenhol autóval járok a lustaságomból fakadóan, úgyhogy érdekes visszagondolni, hogy akkor megképes voltam ilyen most relatíven nagyot sétálni még egy úszóedzés előtt, aztán vissza hazasétálva, de hát régen ez volt. Sőt, aktívabb gyerek voltam, amikor kisebb voltam, volt, hogy futva mentem az úszodába, és nem azért annyira siettem, hanem nem szerettem, tehát türelmetlen voltam, már ott akartam lenni az úszodában, meg nem szerettem sokat sétálni, és akkor az volt gyerekkoromban a fejemben, hogyha futva megyek, akkor az úgy biztos jobb. De persze, amikor már nagyon kemény edzések voltak, meg méterszámok, akkor már nem volt energiám futni.
Nagyobb bizonyítási vágy van valakiben, aki nem ép?
Talán valami benne lehet, igen. Szerintem azért van úgy. Makacsabbak vagyunk szerintem mi parasportolók a nem épekhez képest, de ez érthető is valamilyen szinten, mert még egy ép sportolónak teljesen természetes az, hogy hogyan jut le egy úszodába. Most az én esetemben ez nem okozott problémát, mert nekem ugye csak kézfeji problémám van, de például most egy kerekesszékes sportolónak azért sokkal megterelőbb az egész folyamat, már csak nyilván az odajutás szokásos is az uszodába, pláne hogyha most nem családi házban lakik, hanem mondjuk egy emeletes társasházban, én nem is tudom elképzelni, hogy mondjuk nincsen lift, én nem tudom elképzelni, hogy ott egy kerekes székes, mert én is ráadásul ilyenben laktam társasházban, panelban és emeleten, úgyhogy most így elképzelve, hogyha kerekes székes sérült lettem volna, nem is tudom, hogy oldom meg. Hát akkor nyilván kellett volna egy erősebb szülői segítség, vagy bármi egyéb segítség. De igen, ez a dac, ez a makacság talán jobban ott van, hogy már pedig meg tudom mutatni. Nyilván az egész életét így írja valamilyen szinten egy sérült ember, hogy azért ő maga akarja megcsinálni, mert azért nem akarja kiszolgáltatva érezni magát, úgyhogy talán igen, van bennünk, talán egy ilyen erős dac.
Ez egy születési rendellenesség volt egyébként?
Igen, igen, nekem abszolút születési rendellenesség. Nem tudni az okát, ilyen azért elég gyakran előfordul. Ugye ez a terhességnek a 12. egyszer még utána néztem meg, amikor születtek nekem a gyerekeim, akkor én nagyon izgultam, hogy én így jól vagyok, rendben vagyok, de a gyerekeim azért nyilván nem kell kettő parás a családba, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor nagyon beleástam magam. És ez a terhességnek elvileg az ilyen 12. hetig alakulnak ki a végtagok, és hát valami ott fejlődési rendellenesség. De én nem éreztem soha így ezt, hál' Isten. Mindent el tudtam úgy intézni, mai napig is mindent meg tudok csinálni. Bármilyen munkaáról van szó, akár ásásról, vagy bármilyen kertészkedésről, az úgy megy, és nincs kifogás.
Pécsett az egyértelmű volt, hogy a Petrov család, ugye Anatoli Petrov, meg aztán volt Petrov Iván is.
Igen, én az egész Petrov családon így kb. Ott voltam, mint sportoló. Tojabácsival kezdtem, még a leges-leges legelején. Utána jött a Petrov Árpi, ugye az ő neve is sok ember ismereti, ő volt egy idejében a Hosszú Katinkának az edzője. Aztán Árpiból lett az ikertestvére, a Petrov Iván, akinél elkezdtem vele, egészen Pekingig mentem. Pekingben az első paralimpiámat azt vele csináltam meg, majd aztán visszamentem az Origóhoz, Tolja bácsihoz, és vele is fejeztem be. Ő volt az, akivel Londonban és Rióban is végül készültem. Ott én Pécsnek kertváros, így hívják azt a részt, kertváros, ott nőttem föl, ráadásul az közel volt az uszoda, adott volt, hogy én nem a nagy belvárosi uszodába mentem, így ugye Tolja bácsiék meg ott voltak, övék volt az uszoda, kvázi az övék, hogy Tolja bácsi ott volt testnevelő tanár, meg mellette akkor ott az osztályban ő volt az edző, tehát az ő kis birodalma volt, sőt nem is kicsi, mert hát rengetegen sportoltak az ő keze alatt. Jóval többen sportoltak, mint mondjuk, amit sajnos most látok pécsi helyzetben. Hát én emlékszem, ott az oszoda az reggeltől estig tele volt tömve gyerekekkel, és ott Tolja bácsi. Mindig szoktam mondani, hogy három biztos dolog volt az életbe, ugye szokták mondani ezt, hogy az adó és a halál, és akkor én még volt egy harmadik is, amit bemondtam, ez pedig Tolja bácsi reggel 5-kor az uszodába. Tolja bácsi a 20 év alatt, amíg én oda jártam, ha egyszer láttam késni, tehát hogy ő sose hiányzott. Nem volt soha olyan, hogy Tolja bácsi mert beteg, vagy valami történik, nem jött be. Emlékszem, hogy olyan volt, leesett egy nem tudom hány centis ónos eső, vagy jégpáncél volt az egész városban, és Tolja bácsi valami szánkóval, vagy valami eszközzel lecsúszott, mert ő föllakott a hegyen, lecsúszott egy nagy dombon, egészen lement ott valami buszmegállóig, ami elvitte őt, és mondtuk, hát Tolja bácsi a hegyről, direkt írták az újságok, a tévében bemondták, hogy aki Pécsen ott lakik, az meg ne induljon a hegyről lefele, mert nagyon veszélyes. És pont mondtuk reggel, hogy Tolja bácsi, most akkor biztos nem fog jönni, és itt 20 perc késéssel egyszer csak megérkezett az uszodába, tehát hogy ő nagyon elszánt volt, meg nagyon ambiciózus, és tényleg semmi nem állította meg őt abban, hogy lejöjjön. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ő volt az edzőm. Én azért nyilván sokszor hiányoztam, vagy hát voltam beteg, volt olyan, hogy nyilván nehezebb időszakban nem úgy éreztem, és akkor nem mentem le. Nyilván volt olyan is, hogy kiszálltam a vízből, de olyan, hogy Tolja bácsi nem volt lenne az uszodában, olyan még soha nem volt.
Mennyire voltak kemények az edzések, illetve hogyan viszonyul az edző egy nem épp sportolóhoz?
Én nagyon integráltan edzettem, meg Tolja bácsi amúgy is abszolút ugyanúgy viszonyult mindenki, ez nem volt ebben különbség, nem volt. Mindent meg kellett csinálnom, amit más is megcsinált. Ha látta, hogy tényleg nagyon nem megy, vagy tényleg, de bennem is az volt, hogy nem kerestem kibúvót, tehát hogy nem volt az, hogy a sérülésemre fogtam, hogy ezt azért nem tudom megcsinálni. Nyilván én is teljes erőbedobással meg akartam csinálni azt, amit kiadott feladatnak, de ha tényleg nem ment, mert úgy fizikailag nem voltam rá képes, akkor nyilván nem erőltette. De nem állt hozzám másképp, mint mondjuk a többi társamhoz.
És Petrov Iván?
Hát szerintem annyira Iván se. Iván is abszolút integráltan csinálta. Mindenki nem, talán ő is ezt látta így a Tolya bácsitól, meg azért ugye Tolya bácsi tanította meg mindenkinek az alapokat. Nem volt ebben így különbség. Azt én, hogy Iván mondjuk, amikor velem készült 2006-tól 2008-ig a pekingi paralimpiára, akkor Iván csak velem foglalkozott, ott mondjuk a többi sportolót azt úgymond cserben hagyta, mert nyilván akkor csak velem foglalkozott, de voltak ott még más edzők is, akik utána ezt pótolták az Iván hiányát, de így nem volt ebben nagy különbség. Meg hát a többiekkel edzettem, ugyanazt az edzéstervet csináltam, úgyhogy már csak ezért se lehetett nagyon másképp.
A 2006-os dél-afrikai világbajnokság volt a fordulópont?
Igen, ez Durbanben volt, 2006-ban, Dél-Afrikában, ott volt az első ilyen világbajnokságom, ahol nem is akartak kivinni, aztán végül kivittek, és ott egy ilyen váratlan eredményt is értem el, ott egy bronzérmet úsztam össze, és ez már rögtön kvalifikált engem a pekingi paralimpiára, és hát akkor tudtam, hogy 2006-2008-ig nekem ez egy biztos út lesz.
Ugye ez volt a 100 pillangó.
Ez volt a 100 pillangó, ott derült ki, hogy nekem ebben nagyon nagy tehetségem van, ott egy egész jó időt sikerült úsznom. Ezzel harmadikként becsapni, és akkor innentől kezdődtek a kemény munkák, és tudtam, hogy most már az a célom, hogy Pekingbe egy éremmel jöjjek haza.
Aranyvárományosként utazott Pekingbe?
2009-ben is azért folyamatosan tudtam ebből az időmből javítani, tehát hogy nagyon közelítettem a ranglistán is az első helyezel, még ez egy nagy ausztrál ellenfelem volt, ő volt a világcsúcstartó, ő vezette a ranglistát, és hát nagyon közel kerültem hozzá, úgyhogy tudtam, hogy valahol azért ott lehetek az első háromba a papírforma szerint, meg az időeredmény szerint, de hát ugye egy döntő az olyan, hogy ott bármi lehet, úgyhogy ott, hogyha nagy Isten úgy keltem volna föl, hogy rossz balábbal, vagy valahogy, akkor ott piciken múlott volna azért a többi helyezés. De ez szerencsére sikerült.
Lehet, hogy azért is került annyira a reflektorfénybe, mert hogy ön volt a magyar küldöttség egyetlen aranyérmese Pekingben?
Szerintem igen, abszolút ez így benne lehetett. Valószínűleg a papírforma nem ezt mutatta, hogy más is annyira éremesélyes, aranyéremesélyes, úgyhogy igen, talán ez is benne volt, hogy tőlem várták el leginkább.
És volt még két érem, 100 és 400 gyorsan
bronz.
Igen,
kettő bronz éremet sikerült, ugye ez is egy nagyon felemelő dolog volt. Az volt a szerencsém, és egyébként Londonban is ez volt, meg Pekingben is, hogy az első nap volt a 100 méter pillangó, és nekem ugye, mivel az volt a főszemem, arra készültem a leginkább, így ez a teher lement, és akkor tényleg a többi versenyszemre már úgy készültem föl, hogy amiért jöttem, az megvan, és a többibe már nagyon felszabadultam, meg hát boldogan, hiszen egy aranyérem már ott volt a bőröndömben, a szálláson, és hát nagyon ambiciózusan, nagyon motiváltan indultam neki a többi versenyszámnál.
Mennyiben volt más a londoni győzelem 100 pillangón, mint a pekingi?
A londoni stresszesebb volt, tehát hogy ott nagyon volt az elvárás, hogy nekem meg kell védeni a címem, és tudtam, hogy ha én kimegyek oda és leúszom a 100 pillangót, akkor az vagy egy szinten tart, mert már bajnok voltam, bajnok vagyok, tehát kimegyek és előtte, amiben veretlen voltam, meg amiben mindig győztem, tehát abban újra győznöm kell. Tehát, hogyha azt egy kicsit elrontom, akkor az már mindenképpen negatívba viszi az egészet. Úgyhogy ilyen szempontból az terhesebb volt nekem, mert tudtam, hogy aranyért megyek, és akkor az úgy nehezebb volt. Pekingben is ugye ez, mert nagyjából sejtettem. Tehát Londonban, hogyha nem sikerül az arany, akkor nagyobb csalódásért volna, mint mondjuk Pekingben. Abban biztos vagyok.
Nagyon meg is maradt emlékként mind a két döntő, mind a két futam? Tehát fel is tudná idézni maga előtt?
Igen. A pekingit mondjuk már kevésbé, bevallom, a pekingi annyira nincs meg, azért az nagyon régen volt. A londonira még azért úgy emlékszem, az nagyon ilyen eufórikus, nagyon csöndes volt valahogy, emlékszem, hogy mármint a stadion az eszméletlenül hangos volt, meg azt hiszem ott rekordmennyiségű, tényleg legalább nem, számokban nem merek, de hát teltházas volt a stadion Londonban, de egy ilyen pillanatnyi csend az valahogy megvan nekem, hogy ugye már számoltam a végén a napokat, a heteket, az órákat, a perceket, hogy mikor kell nekem a csúcsoránt hozni, mikor kell beugranom a 100 pillére is, és akkor ugye emlékszem, hogy amikor tényleg az ember éveket vár valamire, és eljön az a pillanat, és odáll a rajtkőre, és beugrik a vízbe, és tényleg olyan, nem tudom, hogy mihez lehetne hasonlítani. Bár sajnos tudom, egyszer volt egy tínédzser koromban egy buta, kisebb autó balesetem az én hibámból, fakadóan nem volt senki egyébként az úton, nem okoztam új baj, csak magamnak, meg az autónak, mert még elhittem. És akkor volt egy ilyen nagyon lelassult folyamat, és ezt is ahhoz tudom hasonlítani, hogy egy ilyen euforikus lelassult folyamat volt, és beugrottam a vízbe, és akkor ott az a csend, az üresség, és mondtam, hogy na most kell akkor csinálni azt, amire 4 évig készültem. És akkor igen, az ott nagyon jó volt. Talán a legboldogabb Londonban voltam, mert az valahogy ez a karrierem csúcsa is volt, ott sikerült még mellette egy ezüstöt is, meg egy bronzot hoznom, és szerintem az a legszebb, ha az ember minden színből tud hozni egy érmet így a paralimpiáról. Rég volt ilyen nagyon boldog, felszabadult érzésem, így már, mint hogy a teljesítményemből fakadó.
Ugye 400 gyorson volt a második hely, 100 gyorson a harmadik, de Rióra már csak az úszás szeretetéből készült fel.
Igen, ott már az eredménye látszott is ezek szerint. Bár igazat is egy bronzot, meg egy ezüstöt sikerült, de tény, hogy a Rióban már úgy mentem, hogy én azt az utolsót, meg a véget akartam mindenképp. Nem terveztem én már továbbra. Elég is volt ugye az egészből, más felé akartam menni, és valahogy úgy éreztem, hogy vagy most, vagy most már nagyon elhúzódott, érdekes mondom, most már ez sokkal több az idősebb, a 30 fölött is úszó, most sportoló ugye az sok van, de hogy az úszóknál azért ez nem volt olyan gyakori, hogy 30 fölött azért még úsznak, és én is úgy voltam, hogy még 28 vagyok, most akkor vagy még erre rá teszek egy 4 éves ciklust, vagy akkor most szállok ki belőle, és akkor végül arra döntésre jutottam, hogy Rio az utolsó.
A kétszeres paralimpiai bajnok úszó Sors Tamást hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Következő adásunkkal jövő csütörtökön este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Természetesen elsősorban a Kaposvári Országos Bajnokság tapasztalataival foglalkozunk majd. Korábbi magazinjainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.